Na hát akkor kezdjük minden idők legszínvonalasabb podcastjét.
Már reszem? Mindegyik adás az, jó?
Nem, ez lesz a legszínvonalasabb.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a port.hu havonta jelentkező podcast adása, a Portcast. Én Szűs Gyula vagyok, és nálam van a gyufakulcs, de természetesen itt van már a stúdióban állandó műsorvezetőtársam, port.hu-s kollégám Lakatos István, a fakulcs birtokosa, valamint visszatérő vendégünk Mucsicska László, a Menkév videók humorfelelőse és az identitás kulcs őre.
Hű.
Természetesen azért beszélek most mindenféle kulcsokról, mert a mai adásunk egyik témája a Netflix Lock and Key című sorozata lesz, ami mellé egy másik Netflix sorozatot, az Ez így nem okét is bevettük, ugyanaz a magyar cím.
Uh-huh.
És ha jut idő rá, akkor szót ejtünk az HBO legújabb Stephen King adaptációjáról, a Kívülállóról is. Naci, most te miért nézel rám ilyen csúnyán? Eredetileg tudod, mi lett volna a felkonf?
Nem.
Itt van velünk a Kárpátok legbarátságosabb medvéje, és a Halasi remete.
Sokkal jobb lett volna. Hát,
na de semmi köze nincs az adás témájához.
De várjál, melyik kulcsot kaptam?
Az identitás kulcsot.
A nem identitás.
Na és ez a furcsa, de... hogy ilyen kulcsok például nem is voltak a képregényben.
Ez így van, de mi alapján osztottad szét ezeket? Most már egy fejtsük föl, mert ez most már egy nagyon... Nagyon-nagyon
hát
érdekel.
Az enyém az egyszerű, Gyula Gyufa, érted?
Nagy szomágus vagy. Romhány elbújhat.
Én nagyon sokszor kaptam az ívet az ilyen gyufás poénokkal így gyerekkoromban, óvodáskoromtól.
Jó, hát a gyerekek
hát volt ilyen hülye mondók.
A gyerekek ilyen béna dolgokon.
Gyere, Gyuszi Győrbe, Győri Gyufa gyárba, meg ilyen hülye nyelvtörők. Jó, és ez még csak nem is a bödön alja.
Oké, és a Pisti miért lett fakulcs?
Hát mert egy fa.
Faszkulcs, értem.
Nem azért. Vidék, fák, emiatt.
Jézus, mert a fővárosban nincsenek fák.
Gyula,
de hát, hogy halas.
Figyelj, szerintem fogalmazd újra ezt a bevezetőt.
Értem, jó, és akkor az enyém lett az identitás
halas kulcs.
Halas kulcs
nincs, vagy... Hát, hogy te így az ilyen... gender témákat védelmező keresztes lovag vagy.
Ja, jó, oké, ezt tetszik.
Zsótér címbaráddal együtt.
Jó, ezt tetszik.
Mert hogy szinte minden adásotokban így valahogy szóba kerül. Hát elsősorban azért, mert hogy a mostani ilyen kontentek témája is sokszor ez.
Ja, hát clickbait, nyilván ezért foglalkozom. Nem, persze, igen, tehát hogy nagyon érdekel valóban, de nem gondoltam erre az áru kapcsolásra.
A clickbaitnek a Gyula a nagymester.
Figyelj, akkor te leszel a fejkulcs, jó? Mert jó fej vagy.
ez egyre jobb.
És egyébként ez is tök érdekes. Így
de ez, ezeket fejkulcs... benne is hagyod a felvételbe?
Persze, én megmondtam, hogy nem szeretném sokat vágni.
Hallatszik egyébként az enyém?
Igen.
Akkor jó.
Az nem lényeg, hogy mi halljuk, majd a hallgatók hallják, az a lényeg.
Az a dolguk, hogy hallgassanak.
Hát ez is ilyen kétértelmű poén. Na, de a fejkulcsra visszatérve, hogy a képregényben, ugye, amit a szegény ember Stephen King a fia írt, nem, megígértem Pistenek, hogy nem lesznek ilyen olcsó hasonlatok.
Hát meg basszus, hát ő a saját egyébként, jogán jó.
Igen, és az a vicces, hogy nekem
mondjuk
már...
regényírónak nem jó, de képregényírónak
a
igen.
Joe Hill sztorik lassan jobban tetszenek, mint a
Nosferatut olvastad tőle?
Elkezdtem, de a harmad ellen leraktam. Mm-hmm. Nagyon elhúzza.
Nekem tetszett a Nosferatu.
Igen, nagyon nehezen adja magát, de egyébként... Na, én nagyon szenvedtem vele, de a végén itt teljesen kibékültem vele. De hát mondjuk más nem olvastam még tőle.
Én a szarvakat olvastam, kívül. Aminek iszonyat jó az alapötlete. A vége az olyan, hogy csak lesel, nagyon durván zavarba ejtő, és így tök katartikus. Viszont olyan nagyon rosszul van megírva.
Mm-hmm. Na jó, de ezekből már volt film, meg tévésorozat. Évekkel ezelőtt, most a Lock and Key.
De azért a szerzőről csak beszélhetünk már. Meg egyébként is, én az egyik sorozatot se láttam, amit a Gyula itt felsorolt.
Na, itt lesz az első
vágás. Nem tudok másról beszélni.
Szerintem ezt a Gyulának tényleg vissza kéne vonni a szegény ember Stephen Kingét, mert...
De a szegény, szegény embert is úgy általában vissza kéne.
Igen, tehát hogy ez a srác önértékén is tök jó. Nem hát egy, nem mondom, egy szuper tehetség, de hogy egy csomó nagyon ügyes dolga van, és a Lock and Key képregény meg egészen zseniális.
Kurva jó. Sőt, iszonyat jó ötletei vannak.
ha Stephen King a horror királya, akkor Joe Hill a zsáner hercege.
De Gyula, ezeket a skatujákat felejtsd már el, meg ezeket a címkéket.
Most nem a podcastet próbálod eladni egy címben, úgyhogy nem kell ilyenekkel dobálózni.
Nem, a Gyula a hétköznapi beszélgetésekben is ugyanilyen clickbait fondatokat mond.
Na jó, marmegyára kezdek neki a mondatnak, hogy a fejkulcs a képregényben marha jól volt ábrázolva, mert tényleg minden. Szó szerint vették, hogy amikor berakták azt a kulcsot a szereplők tarkójába és kinyitották, akkor konkrétan így bele lehetett látni így az ember fejébe, és ott mindenféle ilyen vicces dolgok történtek, és például ezt így a soriban nem.
Hát
nem,
ahogy mondjuk ezt a soriban adaptálták, mondjuk az pont az engem kevésbé zavaró átírt dolgok egyike. Tehát, hogy szerintem a maga a sorozat az égetni valóan rossz lett, mert hogy tele van olyan butaságokkal, amit egy slasher horrorfilmnek még talán el tudok egy egészen picit fogadni, de amikor még ez sincs, hogy ez legalább egy picit fölhúzza, akkor egyenesen dühít az, hogy a szereplők annyira ostoba dolgokat csinálnak végig az egész évad alatt, hogy megütnéd legszívesebben őket, de közben meg tök megbocsátó vagyok, mert van egy csomó olyan dolog benne, ami meg jól sikerült, és a fejkulcs például pont ilyen, az, hogy a Body egy dobozt kap, amibe bemászik, a testvérei egy bevásárlóközpontot, és így tovább sorolhatnak, ezek például itt tök jók, tehát hogy még jobban körülírják azt, hogy minden fejben más van, minden fejben más hogyan lépsz be, minden fejben más.
Nem mondjuk
más,
igaz, az a plázás, hogy ott ő a gonosz boszorkány igazán.
Igen, szóval, hogy ezek nekem kifejezetten tetszettek. Más már kevésbé, de majd megyünk sorban.
Hát akkor először gyorsan foglaljuk össze inkább azt, hogy mi is ez a Lock and Key sorozat. Mert szerintem nagyon klisés ereve az alapötlet is, tehát ugye egy elhunyt rokontól kvázi megörökölt roskatag öreg ház tele titkokkal ide keverednek el a szereplők, ugye az egy immáron megözvegyült anyuka és a három gyerek. Millió meg egy ilyen sztorit lehetett olvasni. A Lovecraft novelláknak esküszöm a fele erről szól, hogy az ősöreg titkokkal teli házat megörökli az ifjú örökös, és ott mindenféle furcsa dolgok történnek, de mégis Joe Hill, aki egyébként a képregényben Lovecraft háznak nevezte el a ház,
a települést,
ahol ez az egész játszik, és ezt ráadásul megváltoztatták a soriban, nem?
Igen, a soriban...
Egy másik író.
De valami nagyon fura neve volt, az a baj, hogy még
Daniel tudtam. Steele.
Még idefelé jövet tudtam, úgyhogy most is sarokba szorítottál. Nem fog eszembe jutni.
Hát ennyire volt jó ez a választás, hogy lecserélték az ismert Lovecraftet, hogy nem annyira értem, ismert hogy... szerzőre. Hát adná magát a dolog.
Annyira adná magát. Igen. És ebben igazad van, hogy ez egy tök krisés kezdés, hogy van egy elátkozott ház, de ami ebből jön ki, hogy olyan ajtók és kulcsok vannak ebben az épületben, amik így elképesztő képességekkel, meg tulajdonságokkal bírnak, az viszont egy nagyon jó geller ebben. És amiben meg nagyon erős még maga a képregény, az, hogy valójában a háttérben miről szól még. Tehát, hogy a gyászmunka intézménye, a bullying intézménye,
igen.
A tinédzserkori szexualitás, a tinédzserkori elfolytások, frusztrációk, ezek mind annyira...
Szülő-gyerek kapcsolat,
tehát, hogy nagyon sok mindent föl lehet itt hozni, és nagyon ügyesen, nagyon jó arányérzékkel van belepakolva, és a sorozat verziónál az látszik, hogy a Netflixnél azt mondták, hogy srácok, nem tudom, hogy ismeritek azt a sorozatot, van nekünk egy tök jó sorozatunk, a Stranger Things, abban is gyerekek vannak,
igen,
és így vannak
igen, ez
fura
menő.
Dolgok, és ez nagyon menő, és mi lenne, hogyha ebből is valami ilyesmit csinálnánk.
De Lock and Key-nek már volt egy pilotja néhány éve, csak azt nem mutatták be.
Igen, azt a Fox csinálta még, és azt a 2011-es Comic-Conon le is vetítették, de azt valamiért utána a Fox nem rendelte be, pedig a Comic-Conon nagyon jó dolgokat mondtak róla. Egyébként nagyon-nagyon hányatatott sorsa volt ennek a sorozatnak, mert először a Spielberg vette meg a megfilmesítési jogokat, aki rögtön ki
is... Spielberg már lassan minden második Stephen King regényből filmet, vagy sorozatot akar csinálni.
Ki is adta a Kurtzman-Orki párosnak, hogy írjanak belőle valamit.
Azoknak a kutyai
tökölnek. Igen, de aztán nagyon sokáig tököltek vele, és akkor nem lett semmi. aztán jött a Fox, elkészült ez a pilot, akkor utána nem kértek belőle, aztán a Hulu repült rá, akik leigazolták a Lostnak a showrunnerét, és akkor még írtak egy ilyen tök képregényhű verziót belőle, de végül nem csináltak belőle semmit, és tovább passzolták a Netflixnek, akik viszont megtartották a showrunner csávót, akinek nem teszem ma a neve.
Lindelof.
Nem. Volt még egy...
Hát ez a Carlton Cuse.
Carlton Cuse, igen, ő volt a harmadik. Ő írta a Hulunak is, meg utána most a Netflixnek is, meg mellé beszélt még egy csaj is, nem vagyok jó nevekben, sajnos, sorry.
És a klubban
is. És ők tudod, ketten és hozták össze Laska végül Pali ezt.
Így, mindjárt így az asztal alól, hogy kidugja a fejét, és így darálja
a neveket. És mondja, hogy igen, és ugyanez volt, aki 77-ben a...
Na, szóval, hogy ezeken a stációkon ment keresztül a Lock and Key-nek a megfilmesítése, és a Netflixnél egyébként tényleg mondták, hogy fú, egyébként mi szeretnénk, hogy egy kicsit családbarátabb verzió lenne ebből, és inkább a gyerek, tinédzser, központú dolgok jönnének ki.
Na,
belőle.
De álljunk meg, hát pont idefele jövet én ezen gondolkoztam, hogy ez mennyire furcsa, hogy ugye Kingnél is, Joe Hillnél is egy csomószor nem is az, hogy középiskolások, hanem még annál fiatalabb tínédzser éveik elején járó gyerekek a főszereplők, és ezek a baromi jó sztorik pont úgy korhatárosak, meg véresek, hogy pont ez a korosztály nem is olvashatja, meg nem is nézheti elvileg, és hogy ez így mennyire furcsa, hogy tizenévesekről szólnak a sztorik a nem tizenéveseknek, holott közben olyan problémákat érint, ami igazából pont egy tizenévesnek húsba vágó, meg életszagú, hogy ez nem furcsa, hogy pont a pont azok nem nézhetik ezeket a sorozatokat, akiknek szólnak.
Megnőnek, akik... és tele lesznek traumával, és elmebetegek lesznek, akkor elolvassák, és rájönnek, hogy jé, ennyi.
És akkor azt mondod, Maci, hogy a Stranger Things kellett, hogy a Netflix az egyik sikersorozata után
hát ugye, csináljon egy hasonlót. Most a Mozimániában írtam a Lock and Key-ről, és emiatt nagyon-nagyon sok interjút elolvastam ezzel a két showrunnerrel, akiknek az elmondásaiból gyakorlatilag nekem ez jön le. Tehát, hogy így nem mondják ki burkoltan, de azért ez így látszik, hogy a Netflixnél eléggé tolták ezt, hogy hát azért ez a PG-13-ben maradjunk inkább, ne legyen nagyon véres, tényleg inkább a kisrácokon legyen a hangsúly.
Pedig a Netflixnek több bevállaló sorozatai vannak.
Ezért nem értem én sem, hogy a Netflixen ugye nem kéne, mint egy lineáris csatornánál problémát okozni annak, hogy úristen, itt most izé vér van, vagy bármi. De pont egy kicsit már így készülnek a Stranger Things utáni életre, és emiatt így akarnak behúzni megint valamit.
Ja, mert hogy annak lesz még egy negyedik évada, és utána finito.
Aha. A Stranger Thingsnek lesz egy negyedik, ötödik évada.
Hát a negyediket vágják ketté.
Igen. Az is olyan, hogy
igen, de tehát hogy az lesz, hogy ott félbevágják, és akkor majd folytatódik egy fél év múlva. De Stranger Things, vagy a Lock and Key-jel viszont többet szeretnének. Tehát, hogy most már a második évad az még inkább el fog távolodni a képregénytől, és már így, nem tudom,
nyomokban. A Walking Dead volt ugye ilyen,
fog
hogy...
majd emlékeztetni az alapműre. Egyébként a csaj azt mondta, akinek most tényleg nagyon bántanak.
Hát meg a szolgálva.
Most már rágooglizok. De a csaj mondta, hogy egyébként neki a fejében olyan 3 évadra való muníció van, hogy ezt így... A csaj azt mondta, hogy 3 évadra való muníció van a fejében, amit el akar mesélni ezzel
a fejében.
Kapcsolatban.
Akkor megnézzük a fejkulcsral, mi van a fejében. Szerintem a gyerekszínészek itt ebbe a soriba is jól összekasztingolták őket, mert hogy szerintem tök hitelesen hozzák azokat a karaktereket, akiket már a képregényben is megszerettetett velünk a szerző. Én olyan dolgokat nem értettem, hogyha már így a gyerekközpontúság most itt a vezérfonalunk, hogy én értelmezem rosszul a képregényt, hogy annak az a lényege, hogy gyereknek jó lenni, mert akkor történnek az izgalmas, esetleg halálosan izgalmas dolgok, és a felnőtt lét az ilyen szürke, meg unalmas, és ugye ott olyasmi hát van kimondatlanul.
Simán vagy... az összes King regény, amiben gyerek főszereplők vannak, mindenről szól. És King...
Hát de ez most a fia, Pisti, ez most a fia.
Tök mindegy, de például figyeld, nézd meg a Joe Hillnek a legelső regényét, a Szív alakú dobozt. Az egy közepes King regény. Zseniális alapötlettel, de közepes King regény. Tehát érted, nyilván nem csak a Stephen King regényein nőtt föl, hanem az apja is Stephen King volt. Tehát nyilván akarva akaratlanul egy csomó mindent átvett tőle. És Kingnél tényleg a... Tehát akiket olvastam úgy életemben, King az egyik, aki a leges-leges legerősebben tud írni arról, hogy amíg az ember gyerek, addig megéli a csodákat, és ahogy elkezd felnőni, úgy egyre inkább kikopnak ezek az életéből is. És az Atlantis gyermekei, az, ezek mind ilyen felnövés történetek, méghozzá úgy, hogy egy valamilyen drasztikus esemény hatására egyik pillanatról a másikra fel kell nőniük. Ami azt jelenti, hogy a varázslat is odavész. Tehát King ebben zseniális.
Na várjál, de oké, ez tök igaz, amit mondasz, de akkor ez a sorozat miért azzal kezdi már a nyitó jelenetében, a első epizód első percében, hogy egy felnőtt használja a kulcsot, ugye a kitalált tűzkulcs, vagy gyufakulcsot, azért én, ami nem is volt benne a képregényben, és már így ezzel így egy olyat mutat, ami tök idegen szerintem a képregény szellemiségétől. Tökre jól illik a sorozatba, csak valahogy nekem a képregény után az volt a benyomásom, hogy a felnőttek ezeket a kulcsokat tök rossz dologra használnák. Jó, hát itt is van, aki rossz dologra használja, de valahogy a gyerekek mindig ilyen naív rácsodálkozással használgatják ezeket a kulcsokat. A kisrác ugye, amikor a szellemi változós kulcs.
Jó, de hát ez meg egy ilyen klasszik beavatás toposz, tehát hogy az, hogy
na jó, de a
birtokossává válsz egy ilyen speckó dolognak, akkor ahhoz nyilván hozzátartozik az, hogy egy ilyen játékosan kezeled a dolgot, és ez egy másik kérdés, hogy hogy hívják a kis csajt? A testvér hármasból a lányt. Jézusom, mennyire rosszak vagyunk nevekben.
Nem láttam a sorozatot.
A Kinzi. Vágok.
Kinzi.
Nem kell vágni, figyeld.
Szóval a Kinzi, ő például pont rosszra használja a zenedoboz kulcsot, hogy ott megalázza azt a lányt, de hogy alapvetően nem rosszak az indítatásaik ebben. És igazából csak aki a Lukács gyakorlatilag rászabadította az emberiségre, ő használta igazán rosszra a kulcsot a felnőttek közül, nem? Ha belegondolsz. Szóval, hogy ez is így sántít.
Véleményes, igen. Igen.
De közben, hát, bocsánat csak, hogy meglegyen a kontinuitás. Meredith Averill-nek hívják a másik showrunnert.
Na, akkor jegyezzétek meg, gyerekek.
Én pedig hadd mondjam el, hogy azért nem láttam a sorozatot, mert nem érdekel. Van ilyen?
De mi? Pont egy alfabéta díjas képregény szerzőt nem érdekel egy nem. képregényből, valóban, egy kult képregényből valóban, készült sorozat.
Egyszerűen annyi képregény sorozat van, hogy egyrészt már elegem van belőlük, másrészt egy csomó, tehát nem tudom, az Esernyő Akadémia marhára nem érdekelt, a Boys marhára nem érdekel, ez sem érdekel. Nagyon szeretem a képregény, de amikor már trélert láttam, egy nagy szürke volt. Egyszerűen nem érdekel.
Azt hittem más ezbetű szót mondasz.
Nem, hát figyeld, egy annyi jó sorozat van most, minek nézzek olyat, ami nem érdekel.
Ez mondjuk tehát, igaz, ez jogos.
Tényleg már boldog-boldogtalan képregény feldolgozásokat csinál, van már jó... azt várom, hogy mikor lesz egy Lencsi Lány Netflix sorozat, érted?
Én például néha-néha örülök, amikor ráakadok egyre, a Happy-t nem tudom, hogy valaki látta. Uh-huh. Azt például belenéztem a képregénybe, maguk a rajzok nem tetszettek, viszont a sorozat az meg állati jó. És alig várom, hogy jöjjön a harmadik évad, mert hogy elvileg lesz.
És hát a képregény adaptációknál tényleg csak Stephen King adaptáció van több, tehát gyakorlatilag már ott tartunk, hogy egy Stephen King parkolási céduláját is megfilmesíti valaki.
Hát figyeld,
na de ez baj.
Épp talán nem tudom, tegnap vagy tegnap előtt keresgéltem a neten egy olyan oldalt, ahol listázzák az eljövendő képregény feldolgozás sorozatokat. Hát basszus, hogy öt képernyőnyi volt az egész.
Na de ez miért baj? Rengeteg. Hát mind a hárman szeretjük a képregényeket, igen, Stephen Kinget nem különben,
de
a fiát nem különben.
Van egy határ, amikor az ember belecsömörlik.
Na de
ennyi.
Hát most van a Geek Kánaán, akkor itt a fő nem. hangadó gíkek, azaz mi, miért károgunk emiatt?
Azért, mert most minden szarból sorozatot csinálnak, és így addig facsarják, amíg van benne valami facsarnivaló.
Igen, ettől egy picit én is tartok. Tehát, hogy tök jó, tehát, hogy gyerekként nyilván pont erről vágytam, vagy pont erre vágytam, hogy ezek a számomra nagyon kedves képregények, könyvek, ezekből legyen filmverzió. És most viszont már akkora a túlkínálat ebben, hogy már tényleg nekem is így tele van a tököm vele. És ráadásul a másik, amire nagyon-nagyon várok már nagyon régóta, hogy az alapítvány sorozatból, mármint könyv sorozatból legyen valamilyen tévésorozat adaptáció. Most elvileg az Amazon majd készít valamit, de hogy ott meg a Goyer lesz a forgatókönyvíró, amit úristen, tehát hogy annál rosszabb talán csak a Kurtzman-Orki páros lehetne.
De azért a Goyernek vannak jó gurításai néha.
A Goyernek akkor
kettő,
volt,
azt hiszem,
a Goyernek akkor volt gurítása, amikor ott volt mellette a Nolan. Tehát, hogy így nem ez a csávó, nekem egy lufi.
Frappáns átkötés következik. Maci, gondoltad volna, hogy ez így nem oké, és egy képregény adaptáció?
Ameddig nem mondtad, nem. Mert amikor beszéltünk róla, hogy majd ez a sorozat is lesz, mint kibeszélendő téma a podcastben, akkor rá kellett keresnem erre az infóra, mert sejtelmem sem volt, hogy ez is egy képregény. De folytasd.
Hát akkor vesézzük ki most ezt a sorozatot. Már aki látta, ugye?
Figyelj, én azért nem láttam, mert a felvétel előtt egy nappal tették fel a Netflixre, és egyrészt volt más dolgom, másrészt, mivel azok csinálták, akik az End of the Fucking World-öt, amit imádok, ott van a három kedvenc sorozatom között.
Akkor mi tartott vissza?
A Gravity Falls és a Twin Peaks mellett meg akarom adni a módját, hogy megnézzem. Én most nem akartam gyorsan kutyafuttába ledarálni.
De hát pont te vagy a legnagyobb élharcosa ennek a, ha jó egy sorozat, akkor azt, ha egy éjszakába telik, akkor ledarálom, legfeljebb másnap nem alszok.
De dolgom most... volt, Gyula. Nem fogom azt csinálni, hogy így kornyadozok, és így
gyakorlózni. Mi más dolgot
egyébként lett volna. Tényleg darálós, tehát hogy én három részt tudtam megnézni délelőtt belőle, de az így nagyon-nagyon nagyon pörgött.
Igen. Én hajnali 4-kor felkeltem, jó, és mert te mire ilyen. Beértem,
annyira legyen. Én apukának simán leveri a te apukádat, nem kell menőzni,
meg
Gyula.
Meg fogom nézni, de megadom a módját, mivel ezt nagyon vártam, ezért nem fogom így pótcselekvésként megnézni, már bocs.
De egyébként ez tipikusan olyan sorozat, tehát én bevallom, egy másik Netflix sorozatnál, a Witchernél, ugye a negyedik rész környékén már úgy elpillettem rajta.
Én azt az első után feladtam.
Azóta sem néztem meg, de itt de ennél... Így tényleg így daráltam, faltam a részeket egymás után, ami mondjuk könnyű volt, mert hogy ilyen 20 pár percesek.
Most egy kicsit Gyula leszek, a szegény ember Xénája.
Azért nem.
Mondanám, hogy ez jó.
Köszönöm, volt, köszönöm hogy elmondhattam. Figyeld, tudod mi volt? Megnéztem a Witchernek az első részét, jó szar volt, utána megnéztem egy Xénát, tökre élveztem.
Egyébként abban igazat adok, hogy nagyon-nagyon cheap, tehát az, hogy Magyarországra hozták ezt a sorozatot, az úgy, hogy nagyon sok mindent megmagyaráz, mert tényleg nem akartak semmit sem költeni rá, kifejezetten irritált, hogy egy csomó jelenet az sötétben játszódik, hogy még csak véletlenül se bukjunk le, hogy gagyi a CGI, disclaimer, lebukik, de hogy amúgy én tökre el voltam vele. Engem
az egyik legnézettebb.
Amikor minden nap bemutatnak 15 új sorozatot, az már nem elég, hogy el vagy egy sorozattal.
Akkor lekötött, inkább ezt mondom. Tehát, hogy engem tehát érdekelt, hogy mi lesz a következő részben. Tehát, hogy én így néztem.
És így a végig. Netflixen minden rész végén zsizsegett az ujjad, hogy a next gombot megnyomd. Vagy így hagytad, nem, hogy hadd menjen.
Nem zsizsegett, hagytam, hogy lemenjen.
Srácok, ez így nem oké, hogy nem, az ez így nem okéről beszélgetünk.
Oké.
De figyelj, Gyula, mivel Gezerre vagy, te se láttad ezeket a sorozatokat. Hát, egyikünk se láttad.
Kérem hát, magamnak.
Önmagában a sorozatok reneszánszáról, meg ilyenekről beszélünk, ez tök jó téma. Hát,
belefér.
Bocsánat, persze. Én nem figyeltél az előbb, amikor mondtam, hogy hajnali 4-kor felkeltem, de mivel 20 percesek az epizódok. Lokent
végignézted? Nem.
Ezt a tegnap feltetted.
Mit tudom én, ezt a Stephen King sorozatot, aminek a címét se tudom, de meg akarom nézni. Még nincs is vége a sorozatnak, basszus. Hát
de én már öt részt
beszélni? Én meg be akarom verni, mert én egybe akarom megnézni. Na. Hát akkor megváltoztak a sorozatnézési szokások.
Látod? Egyébként teljesen véletlenül nagyon szépen beleszőttél egy szervező erőt ebbe a három sorozatba, pedig nagyon gondolkodtam, hogy vajon mi lehetne ez, és valójában tényleg a Stephen King az, ami gyakorlatilag úgy összefűzi ezeket, mert hogy az egyik ugye eleve Stephen King regényből készült.
Stephen Kingizmus inkább.
A másik ugye a Stephen King fia készítette, vagy írta, a harmadikban meg játszik olyan szereplő, aki azban is
igen,
játszik.
És szerintem tök kettő ügyesek. Így, kettő darab.
Mert a ja, igen, a srác is. Srác is, igen. Igen, igen.
És így ők szerintem tök jól hoznak kicsit más karaktereket, mint amik ott voltak, mert hát azért az ilyen kisváros csoda bogara, azt ezekre a karakterekre, meg amazokra is rá lehet sütni, de ezekben ők nagyon ügyesek. Hát más kérdés, hogy vajon beskatujázzák-e őket. Az egyik Stranger Things-es srác már így nagyon lázadozik ez ellen, hogy ő már több ilyen Stephen King-szerű soriban nem akar
hogy az azból a kis csaj kapott újabb lehetőséget, mert például van ez a...
Finn Wolfhardra gondolsz, aki
nem,
minden beszerepel?
Nem, a kis csaj, a vörös hajú kis csaj.
Azt vágom, de hogy azt hittem, hogy azzal akarod...
Sophia Lillisre, aki a Beverly-t játszotta.
Azt hittem, hogy azzal akarod folytatni, hogy a Finn Wolfhardot belenyomják most
már. Nem, ő vicces gyerek, de például a...
Ő nagyon jó volt a Sharp Objectben.
Stranger Things-es csajnak mi a neve?
A Billy Bobby Brown.
Na, majdnem Billy D. Williams-et mondtam, igen. De az
annyira irritáló, de ma a sorozatban is az volt. Egyszerűen nem tudom, mit esznek benne. Annyira irritáló, hogy ebből most ilyen sztárt csinálnak. Mi a töknek? Könyörgöm. És de se tudod, az van, hogyha valakit elkezdenek hype-olni, akkor lesz belőle egy ilyen lény. Tehát nem az erényei miatt, a jó tulajdonságai miatt.
A Billy Bobby Brown.
Billy Bob Thornton.
Billy Bob Thornton lány. Szóval a Billy Bobby Brown az gyakorlatilag elindult a Macaulay Culkinizáció útján. Tehát, hogy tényleg túl van foglalkoztatva, és nyilván a Macaulay Culkin a cuki kisfiút játszotta nagyon sokáig.
Hát meg milyen pedofil dolog már, hogy úgy öltöztetik, mint egy 25 éves csajt?
Hát az meg a másik, tehát hogy most még mindig nincs 16 éves, ja. Ugye a Billy Bobby Brown, és brutális, hogy hogyan jelenik meg egy-egy díjkiosztó gálán, amivel nincsen bajom.
De érted, őt Stranger Things-ben is rossz. Tehát komolyan annyira tenyérbe mászol, hogy ott suttog végig, meg ilyen izé, és így komolyan kivétel nélkül mindenki jobbnál abban a sorozatban.
Következő adást.
Bicskanyi tuget van
rossz.
Szerintem ezt minden adás közben megfogadod.
Na, viszont a Sophia Lillis, aki ugye ebben játszik, ő viszont tényleg nagyon jó. Én őt a Sharp Objectet nagyon utáltam, de ott
meg
a Sharp Objectben tök jó volt.
Meg ő rokon szemves figura.
Igen.
Jó, mondjuk ahhoz, hogy rokon, tehát könnyen ébreszt rokon szenvet ebben a sorozatban is, mert hogy lényegében...
A karaktere is olyan.
Ez, igen, és ez egy ilyen Carrie, ha már ilyen mindenki Stephen King íróképéből bújt elő, hogy sőt, hát már a sorozatnak viszonylag az elején hát a Carrie-ből mutatnak olyan ilyen párhuzamos bevágásokat, hogy ott csurom véresen tántorog el a szavagolató bárról.
Annyit el szeretnék mondani, most témát váltok, de nem. Hogy
megszoktam.
Az End of the Fucking World, amit ugye ugyanaz a gárda csinált, és a szemezt is ugyanannak a faszinak a képregényéből csinálták, az egy...
Az End of the Fucking World is képregény. Nem már! Nem már, minden az!
Az képregény, hozzáteszem, hogy egy nagyon rossz képregény.
A sorozat viszont nagyon jó, én azt
ez
nagyon
az,
imádom.
Tehát én is imádom, hát figyelj, amikor először láttam, akkor utána szépen visszaugrottam az első részre, és megint megnéztem. A második is iszonyatosan jól sikerült. Tehát a hónapokig csak annak a zenét hallgattam, kész. Teljesen beleszerettem abba a sorozatba. És a képregény, az tök rövid, mit tudom én, egy fél óra alatt elolvasod, és az arra megy rá, ami a kb. Az első két rész alatt lemegy, hogy a srác azt hiszi magáról, hogy ő sorozatgyilkos. Uh-huh. Ami ugye hamar ki is kopik belőle, mert rájön, hogy nem. És van egy iszonyatosan ostoba befejezése, ami a haj ez a sorozatnak a befejezésére, mert mint az első évad végére, uh-huh. De közben nem is az. Ez egy nagyon rossz képregény. És az benne a jó, hogy ez a gárda, amelyik a sorozatot csinálta, annak a annak a csúnyán megrajzolt, nagyon béna képregénynek egy hatalmas nagy szívet meg lelket adott. Tehát kevés olyan akármi sorozatot, filmet, akármit láttam, aminek ekkora lelke lenne, mint ennek a sorozatnak. Pedig
akkor ezt a mostanit is szeretni.
6x20 perc az egész?
Nagyjából, igen.
Zseniális.
Vagy 8.
Zseniális
lehet,
az
hogy
8, egész.
8 rész egy évad.
Na itt is ugyanez van. A csúnyácska képregényből egy ilyen 7x20 pár percet csináltak. És igazából végig
hát várom is mondom, csak
a Carrie-re
hasonlított a dolog. Szépen, elegánsan, kényelmesen megnézem.
De hát akkor ugye, már mondd el ennek is
igen,
a sztoriát.
Igen, azt akartam, csak Pisti mindig félreviszi.
De nem mondd el, addig befogom a fülem.
Addig énekelj.
De spoilerek nélkül
hát, hogy a színésznő,
ami a trailerben benne van.
Jó. Ami a trailerben is benne van.
A színésznő, akiről itt beszéltünk az előbb,
Billy Bob Thornton.
Egy meg nem értett tini lány.
De bocsánat, a Billy Bobby Brown az a
Stranger Things-es lány. Csaj.
Na látod, annyit viszi az más sorozat. Sophia
Lillis.
Sophia Lillis, igen.
És Sydney a karakter neve.
Tehát akkor Sydney egy kisvárosi lány, akinek az apukája, most nem mondjuk el, hogy akkor miért nem él már velük, de az anyja egyedül neveli, van egy kisöccse, és ez a zseniális, hogy a kis testvéreket ezekben a sorozatokban mindig annyira jól.
Így nem hallok semmit se, Gyula.
De így azt se hallják, amit én mondok, hogyha te bele lalalalázol.
Figyeld, az úgy is láttam, mikor megy kiadásba?
Lehet, hogy már holnap.
Jó, hát figyeld, mert tegnap előtt volt, meg lehet, vagy tegnap, azóta mindenki megnézi, addig kezd.
Tehát a kisváros meg nem értett tini lánya hirtelen rádöbben, hogy kvázi szuperhős képességekkel rendelkezik, tekegolyókat dobál, egyéb tárgymanipulációkra képes, akkor, amikor így nagyon ideges, és nagyon ügyesen van ábrázolva ez, hogy ilyen 16-17 éves korban így tényleg az a világ legnagyobb problémája, hogy a kiszemelt fiatal eljön-e az adott fiatallal a bálba, vagy hogy a suliban rossz jegyeket kap-e, vagy jókat, vagy hogy bekerül-e a foci csapatba, vagy a cheerleader csapatba,
nem így
vagy
van.
Nem.
Tehát, hogy én emlékszem a tinédzserkori valómra, és nyilván ezek voltak a legnagyobb problémáim, hogy eléggé népszerű vagyok-e, kedvelnek az osztálytársaim, összejövök azzal a csajjal, megfelelek-e a szülői elvárásoknak, és hozom a jó jegyeket, szóval, hogy ezek azért generikus problémák, nem?
Persze, csak hány filmben és sorozatban rosszul nyúlnak vissza ehhez a munkába beszürkült forgatókönyvírók, nem? Itt nem volt egy pillanatig se olyan érzésem, éreztem, hogy ezek hiteltelen karakterek lennének, mert ja, pont ahogy mondod, nekem is eszembe jutottak, hogy ennyi idősen a suliba így hasonló problémákkal.
Mondjuk én amúgy is nagyon imádom ezt a zsánert, tehát hogy a coming of age az nekem egy ilyen nagy
szerencsére
kedvencem.
Mostanában divatja is van neki.
Na, és ezzel
igen,
akartam
folytatni. De ez nem jelent minőségjelzőt.
Na Pisti,
mert
akkor
divatja van az általában a rossz, de ezek között vannak nagyon
na,
erős.
Na és akkor próbáld meg megfejteni azt, hogy miért van ennek ekkora divatja mostanában.
Te kedves coming of age szerző. Na mindegy.
Mit tudom én nem vagyok megfejtő ember, én csak morogni szoktam.
De abban jó vagy, a professzor emeritusza vagy a morgolódásnak. Maci valami...
Na, az első jó hasonlata a Gyulának a mai adásban. A morgolódás professzor emeritusza, ezt magammal viszem.
Na, ezt tartsd meg állandó eposzi kellékemnek, vagy minek.
Eposzi jelzőnek.
Jó, a halasi remete mellé ezt is be fogom mondani. No, Maci, akkor próbáld te megfejteni.
Csak 4 órát aludtam, és kicsit fáradt vagyok, és véresre vakartam magam. Jó van.
Hogy én miért szeretem a coming of age-et?
Nem,
hogy miért,
a világ
vagy
miért szereti
népszerű?
Most.
Hát,
de ez azt is elmondhatod, hogy te miért szereted.
Nem tudom, de a kettő valószínűleg egy kicsit így találkozik. Valójában tényleg az van, hogy ilyen középkorú felnőttekként teljesen bele vagyunk szürkülve a mindennapjainkban, és van egyfajta romantikus vágyódásunk a tinédzser korunk irányába.
És akkor ismét az lehet.
És hogy egy picit ezáltal megint az lehet.
Hát én örültem volna valami másik magyarázatnak, mert én is pont ide jutottam, hogy azt hittem, hogy valami frappánsat fogsz
Nem,
mondani.
Nincsen ennél frappánsabb. Tehát, hogy ez szerintem ennyire ortóegyszerű hatásmechanizmus.
De egyébként szerintem jó coming of age story-t nagyon nehéz írni, mert tehát az, hogy tényleg életszagú legyen, valóságos, ugyanakkor az egésznek legyen lelke is, az marha nehéz megcsinálni. És ráadásul a legtöbb ilyen coming of age story tök hétköznapi történeteket dolgoz fel.
Igen, és egyébként nagyon sok coming of age...
És jó.
Egyszer el is tud rajta csúszni, meg tök jó is tud lenni ettől, hogy valójában ezek tini szereplők, de hogy ilyen nagyon felnőttes gondolatokkal, vagy nagyon felnőttes látásmóddal. És néha elég fura azt nézni, hogy ott van egy 16 éves gyerek, akinek ilyen, nem tudom, midlife krízise van már tínédzserként.
Egyébként nem tudom, tehát figyeld, az a baj, hogy szerintem ahogy öregszünk, tök más, hogy gondolkodunk a kamaszkorunkról, mint ahogy akkor. Tehát lehet, hogy nem felnőttként gondolkodnak. Lehet, hogy mi is így gondolkodtunk kamaszkorunkban. Tehát érted, az összes kamasz, az így szarik az életre, utál mindenkit, ki van égve. Például, mit tudom én, a szüleivel állandóan felesel, a világ végére kívánja őket. Tehát a kamasz, ez tele van indulattal, tele van ilyen
célfelem. Orba vágná a bálkirályt meg a bálkirályt.
Igen, mindenkit, és pont láttam egy mémet valamelyik nap a Facebookon, egy ilyen görnyed testtartású próbababára, és oda volt írva, hogy na most már kamasz próbababákat is csinálnak. Tehát érted, ők így szarnak a világra, ugyanakkor utálják, és rohadtul mérgesek mindenkire.
Hát meg a tipikus, hogy na mi volt a kisfiam, kislányom az iskolában? Semmi. De a havernak, barátnőnek már egy az első, hogy te a szobába felvitt vonalas telefonon már egyből megy az
info. Lehetne, hogy kevésbé legyünk boomerek, de tényleg.
De mi? Ezek örök
annyira,
témák, csak a vonalas...
Annyira utálom ezt a boomerezést, hogy hihetetlen.
De Maci, hát ez még a világ, ez egy hát klisé baszki, lesz.
Mindjárt 40 leszek, hát
csak
most
nem
mit
vonalas
mondjál?
Telefon lesz, hanem...
Vén szar vagyok, hát most nem tehetek róla.
Értem. Ebben a sorozatban mobiltelefonnal csinálták ugyanazt, amit vonalas telefonnal is lehetett volna. És milyen érdekes, hogy tökre, hogyha ott abban a pár jelenetben nem mutattak volna mobiltelefont, akkor meg nem mondtad volna, hogy ez most 82-be, 92-be vagy 2018-ba játszódik-e. Mert hogy pont ez a kisvárosi közeg olyan, hogy hát itt tényleg így megállt az idő.
Egyébként most így visszautalok a Lock and Key-re, ott téged zavart, hogy ez előjött? Mert ugye a képregényben egyáltalán nincsenek mobiltelefonok, vagy internet, vagy nem tudom, viszont ez egy szemmel láthatóan napjainkban játszódó Lock and Key lett, ezáltal, hogy bejött ez a social dolog is. Azt igen, mennyire zavart, hogy ez megjelent?
Hát, amióta nekem egy itt meg nem nevezett kiadó azért dobta vissza egy regény ötletemet, mert hogy túlságosan a 80-as évek nosztalgia szellemében írtam meg a gyerekszereplők kalandjait, és azt mondták, hogy legyen már mobiltelefonjuk, még hogyha ahová majd elkeverednek ilyen urban fantasy közeg, ott nem fognak bele semmire sem menni, de hogy legyenek ilyen dolgok benne. Különben a mostani fiatalok, akik a célközönségei egy ilyen sztorinak, félre fogják dobni, mert nem tudnak ezekkel a retro dolgokkal mit kezdeni. És akkor így van, hogy valószínűleg azért hozták bele ezeket a ilyen 21. századi dolgokat, hogy ha már tényleg, ahogy mondtad is, kinyitják az ollót a minél szélesebb nézőközönség érdekében, akkor bizony a mostani fiatalok is tudjanak ezekkel a fiatal karakterekkel azonosulni.
És neked mert akkora a mázlid van, hogy most már van saját kiadód, úgyhogy úgy kiadhatod a könyvedet,
de egyébként
nem kell, hogy mobiltelefonok legyenek benne.
Egyébként Gyula, meg lehet ezt rafkósan is csinálni, nekem egyetlen könyvemben sincs mobiltelefon.
Egyébként megállnak a szerkesztőnek igaza volt, mert utólag én is belátom, és ez Pisti is
azért,
mondogatta,
mert
te
célirányosan belőtted a 80-as éveket, hogyha kiragadod az időből, és átpakolod egy ilyen stilizált, időtlen, de innen-onnan talán felismerhető időszakba.
Igen. Na, igen,
vagy hogy mindenkinek olyan időszaka, ami éppen neki tetszik, akkor simán lehet nyomatni.
Ez a kulcs szó.
A nyomatni?
Kulcs. Na már lokként ki. Tehát, hogy a jó történetnek retrolásztól függetlenül is jól kell szólnia a tinédzserek.
Igen, ez csak
és a misztikus dolgok kapcsolatáról.
Igen, de az a baj, nálad a retro az ugyanolyan perverzió, mint a japán üzletembereknél a tini lány bugyi szagolgatás.
Na, ez ki lesz vágva.
Nem, hát, nem, 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 nem,
hasonlatot.
Nem.
Nem, ez a
az orákulum
ez a második legjobb hasonlat a mai adásban, de már.
Na jó, hát nem sok időnk maradt már, pár percben le kell rendezni a kívülállót, mint az új Stephen King adaptációt.
Figyeld, még nincs vége, kész. Ennyi, nem tudunk róla beszélni.
Császtok. Jó, akkor ott is mondjuk
sziasztok.
El, mi az alapsztori.
Ez volt a podcast.
Hajrá, Maci, mondd el, kérlek.
Az a nagyon egyszerű plotja van ennek a sorozatnak, hogy megtörténik egy gyilkosság, ami szemmel láthatóan a helyi kisvárosi baseball edző az elkövetője, viszont a helyi baseball edzőnek van egy nagyon-nagyon sziklaszilárd alibije, egy konferencián vett részt, és ott látták, videófelvételek vannak róla, és ennek a feloldását próbálja a sorozat végigvinni, hogy a fenébe lehet egy ember egyszerre két helyen.
Az a nagy dilemmám, de azért sem kezdtem el annak idején a sorozatot, hogy elolvassam előtte a könyvet, vagy ne? Mert a könyvről is azt írják, hogy tök jó.
A könyvről azt olvastam, hogy nagyon-nagyon szikár, tehát hogy itt nem csapong a Stephen King, mint a, nem tudom, régi hasonlóan vastag könyveiben.
Az új könyvei közül új. A Mr. Mercedes-t olvastam, az is azért tök összeszedett volt.
Viszont ugye nagyon sokáig próbál egy ilyen krimi, detektív regény vonalban maradni. Aztán behoz egy ilyen nagyon erős ügyvédi, bírósági szálat. Az tök béna, viszont egy ilyen tök jó pontban csúcsosodik ki, ami egy ilyen jó fordulat. És akkor a második fele az, ami már egy ilyen kicsit klasszikusabb Stephen King. Uh-huh. Szóval igazából engem csak emiatt mozgat, hogy ilyen ebben a regényében nagyon, nagyon játszik a különböző stílusokkal. Uh-huh. Tehát, hogy az eleje az nagyon krimi, a közepe az ilyen nagyon bíróság, és akkor a végén megjön egy ilyen horror.
Basszus, azt hittem, hogy majd itt ilyen parázsvitákról fog szólni ez a műsor, de én eddig mindenbe egyet értek veled. Hogy nekem is pont ezt tetszett ebben a sorozatban, hogy a legeleje, amíg nem jött be ez a misztikus magyarázat, addig egy CSI, vagy sőt, annál jobb. Tehát, hogy egy tök jó, mi volt az HBO-s nyomozó sorozat?
True detektíves kicsit.
Hát ott is a misztikumra azért az első évad rájátszott, hogy Sárga király meg minden. Mi volt az HBO sorozat, amiben a John Turturro volt? Aznap éjjel.
Na,
nekem arra emlékeztetett a sorozat eleje, hogy tényleg bemutatja, hogy az igazi nyomozó munka az nem az, amit a halálos fegyverben a két kópé művel, hogy csak
kópé!
Szórják a poénokat, aztán a nyomozás meg csak úgy véletlenül előre halad így egy-két geg után, hanem hogy tényleg bizonyítékgyűjtés, éjszakáznak oda benn, el kell útni.
Ráadásul szerintem ebben
magán a sorozatban kell fogadni. Ilyet akarsz nézni, akkor nézd meg a drótot. Ott is csak üldögelnek végig egy kocsiba.
Egyébként a drótnak az írói benne vannak ebben is.
Hmm.
És amúgy az a nagyon jó, én nagyon...
És bocsánat, még az aznap éjjelhez a párhuzam, hogy ugye itt is eljátszanak az elején azzal, hogy le van sittelve a már ugye előre szinte ilyen koncepciós perrel előre elítélt figura, aki lehet, hogy ártatlan, viszont ott olyan emberek közé kerül be gyerekgyilkosként, hogy ott a gyilkosok azt mondják, hogy na ott a gyerekgyilkos, hú, öcsi, vigyázzál magadra, mert elmegyek melletted a ebédszünetbe, akkor lehet, hogy meg leszel késelve. Tehát, hogy a gyerekgyilkosság az tényleg a legalantasabb bűn, még a bűnözők világában is, és a gyerekgyilkosokat, meg a pedofilokat azért kell külön rakni, mert az ilyen kétszer-kettes szénné tetovált sorozatgyilkosok, akik felnőtteket ölnek, de gyerekeket ők se akarnak, azok megfojtják a zuhanyzóba az illetőt. És azt is nagyon jól bemutatja a sorozat. Tehát egészen addig, amíg ez a misztikus ilyen doppelganger dolog így nem kerül be, addig egy tök jó krimi sorozat.
Azon gondolkodom, hogyan fogok én dolgozni a következő néhány napban, hogy a sorozatot fogok darálni.
eddig az adás előtt kellett volna ledarálni a sorozatokat, drága barátom. De Maciban ne folytsuk bele a szót.
Mondom, én csak annyit akartam, hogy nagyon örültem, hogy a Ben Mendelsohn végre egy pozitív karaktert kapott. Mármint, hogy, tehát, hogy nem antagonista, nem, hanem...
Egyet értünk.
Egyrészt nagyon király volt a karaktere is, tehát hogy ő ugye a nyomozó ebben a sorozatban, aki megpróbálja kideríteni, hogy ki gyilkolta meg ezt a kisrácot. Nem spoilerezek, tehát ez az alapplot.
Ez a trailerben benne van. Tehát, hogy meg az első.
Ez az első 2 perc, hogy megtalálnak egy brutálisan megcsonkított gyereket.
És tényleg milyen brutális, hogy még mutatják is? Igen. Na, ez nem PG-13
sorozat. Hát nem. Ki kellett küldenem a gyereket a szobából, mert durva volt. Na mindegy. Szóval, hogy a Ben Mendelsohn meg egy olyan nyomozót alakít, aki elvesztette a saját fiát, és nyilván ebbe az ügybe beleviszi ezeket az érzelmeket, hogy azért is akarja nagyon-nagyon kideríteni, igen, hogy ki a gyilkos ennek a gyereknek, mert valahol ez dolgozik benne, és ez akár egy ilyen elcseszett klisé is lehetne, hogy a nagy igazságérzetű nyomozó, aki a régmúlt idők sérelmei miatt akarja az igazságot kideríteni, és itt közben meg marhára nem. Ez is egy ilyen tök jó színezetet ad, és ami még számomra egy ilyen újabb ráismerés, hogy ez a Jason Bateman ahhoz képest, hogy milyen...
Hát, hogy ilyen tingli-tangli
vígjátékokban szerepel, amik egyébként szintén egészen jók a maga zsánerében, de hogy ez a csávó egyre jobb sorozatokban dolgozik, megcsinált, itt ugye az Ozark is ilyen, abban is szerepel, meg rendez. Itt is,
az egyik részt ő rendezte.
Az első 2 részt ő rendezte, ő főszerepli, és egy ilyen teljes talány számomra ez a csóka.
És ráadásul, amikor, mert ugye mindig ilyen simára borotvált képpel szerepel szinte az összes filmben, és mindig ilyen vicces.
Ez a joviális, vicces, középkorú csávó.
Itt meg az a jelenet, amikor egy ilyen, tényleg az a tipikus klisé, sűrű, sötét erdő mellett, a lerobbant, vérnyomos furgon mellett ez a fazon megjelenik, körszakállal, meg így tiszta véres ruhába, és így még az is esetleg így felsejlik a nyomozás során, hogy nem csak, hogy megölte azt a szerencsétlen gyereket, hanem még lakmározott is belőle, akkor ott így néztem, hogy Jézus, és ez a csávó előtte ilyen hülye végjátékokban szerepel. Hát ez egy tök jó színész, hogy egy teljesen másik karaktert is tök hitelesen el tudják színni. Hát jó, ez a színészek feladata, ezért kapják a pénzüket, de nálam így tökre meglepő volt, hogy ez a fazon ilyet is tud.
És Pisti, azért is olvasd el szerintem a könyvet, mert hogy ha már a Mr. Mercedes-t is olvastad, mert hogy gyakorlatilag ott van egy ilyen elég erős átfedés, amit egyébként tök jól beemeltek a sorozatba is.
Mármint, hogy egy crossoverezik a Mercedes-szel?
Hát van azonos szereplő. Aha. De nem akarok ennél jobban spoilerezni.
Jó.
És mondjuk a regény az abból a szempontból fura, hogy az mondjuk itt teljesen elspoilerezi a Mr. Mercedes-t, hogyha nem olvastad egyébként a Mr. Mercedes. Szóval a kedves hallgatók, hogyha el akarjátok olvasni a kívülállót, akkor előtte a Mr. Mercedes trilógiát mindenképp.
Még az aznap éjjelhez visszatérve, hogy itt nem fog eszembe jutni a színész neve, de itt a Jason Batemannek az ügyvédje.
Igen,
ott ugye a pitbull alkatú nyomozót alakította, aki így ki akarta deríteni ezt az ügyet, hogy ott a kis pakisztáni fiú most akkor bűnöse vagy ártatlan. Itt meg ugye pont az ellentétje, tehát ugye a vádlottnak a védőügyvédje, egy ilyen dörzsölt, rafkós fickó, aki ahol csak tud, beletapos a nyomozóba, a Ben Mendelsohnba, és nála is tök jó, hogy lehet, hogy elkönyvelte valaki ennek az ilyen félelmet nem ismerő nyomozónak, aki mindenáron ki akarja deríteni az ügyet, akár úgy is, hogy a magánélete rámegy, de a törzsölt védőügyvédet is ugyanolyan jól el tudja játszani. Szóval nála is jó ez a, hogy nem beskatujázott szerepet kapott, nem ő lett a nyomozó itt is, hanem a másik oldalon is kipróbálhatta magát. Szóval jó. Jó, hogy így cserélgeti az HBO ugyanazokat az embereket más-más szerepben. No, mindenki nézze meg ezt a 3 sorozatot, ne legyen senki se Pisti.
Figyeld, hétfőre már meg lesz nézve.
Szorult-e még belétek valami a 3 sorival kapcsolatban?
Nem. Belém az elején se.
Rappáns viccek.
Belém már a műsor elején se.
Beszólhatod nekem, de vicces legyen. Nem?
babot reggelizte.
Éreztem, csak nem akartam mondani.
Szar, dehogy érezted. Dehogy érezted. Tudom magam kontrollálni, basszus.
Nagy durranás lett az
oszatás. Ne is sutyó.
Na jó, ennyi volt a podcast Netflixes és HBO-s tévésorozatokkal foglalkozó adása.
Tartalmas adása.
Legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Köszönöm szépen a magvas gondolatokat Lakatos Istvánnak, a port.hu élő triviatárának, a Halasi Remetének, és várjál, mit kell most mondani? Mi
azt, hogy
meg?
A morgolódás professzor Emeritusának.
Köszönöm. És Mucsicska Lászlónak, a Man Cave videósorozat kontentgyárosának, a Kárpátok legbarátságosabb medvéjének.
Jézusom.
Hiszen ugye a korábbi adásból kiderült, hogy te Kárpátalján nőttél fel. Ezért vicces ez a
igen,
vicc.
Igen, és hogy Maci a nick nevem, igen.
Én pedig Szűz Gyula voltam.
Gyula sziporkázik.
Szűz Gyula voltam, sziasztok.
De tudod, ő az a csávó, aki megmagyarázza a vicceket. Tudjátok, ez azért vicces, igen, mert...
Na jó van.